Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel. Gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk. Tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Kisebb vagyont örököltem, valószínűleg egy külföldi ingatlan tulajdon részének fele, és egy magyarországi ingatlan is engem illet majd. A baj csak az, hogy az örökhagyó évtizedek óta külföldön élt, és volt magyarországi tartózkodási helye is. Első hallásra nem egyszerű az ügy, ám elvileg könnyebben levezényelhető az öröklési eljárás, ha megboldogult az Európai Unió egyik országában töltötte éveit. Az unión kívüli lakóhelynél azonban ez sokkal bonyolultabb. De az sem mindegy, pénzt vagy ingatlant hagyott hátra a rokon, és az is fontos lehet, hogy magyar állampolgár volt-e. Külföldi vagyon öröklésénél mit kell tudnunk még, mi történik, ha több országban is vannak örökölhető vagyontárgyak? Mi a tennivaló, ha külföldön vendégmunkásként dolgozó magyar állampolgár válik örökhagyóvá? És mit tehet az, aki külföldiként Magyarországon örököl? Dr. Bizik Zsófia ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Mikor ajánlott a szakemberhez fordulni?
Hát a helyzet az, hogy általában hagyatéki ügyekben nem feltétlenül szükséges ügyvéd közreműködését kérni. Az én tapasztalatom az, hogy leginkább akkor van szükség ügyvéd közreműködésére, hogyha egyrészt vita van az örökösök között, akkor természetesen minden esetben már a hagyatéki eljárásra, a közjegyzőhöz mindenféle ügyvéddel jelenik meg. Tudnélik, a hagyatéki eljárás során tehetünk olyan jognyilatkozatokat, amiket utólag már nem tudunk visszavonni, tehát nagyon fontos, hogy ügyvéd legyen jelen a tárgyaláson. A másik eset, amiről most a jelen esetben is beszélhetünk, hogyha a hagyatéki ügy során valamilyen külföldi elem van, tehát például külföldi az örökhagyónk, vagy magyar az örökhagyó, de külföldön is van hagyaték, és ez egyre gyakoribb, úgyhogy az én személyes tapasztalatom is az, hogy a hagyaték ügyekben egyre több olyan ügyfél keres meg, akinek ilyen külföldi érdekeltségű hagyatéki eljárása van, mivel ezek az ügyek már sokkal összetettebbek, ezért is szükséges mindenképpen ügyvéd közreműködése. Legelső esetben mindig azt nézzük meg, hogy az európai öröklési rendeletet tudjuk-e alkalmazni a jelen esetben, vagy pedig nem. Ugye 2015. augusztus 17. napjától alkalmazzuk azt a 2012-ben elfogadott európai öröklési rendeletet, aminek a száma egyébként 650/2012 EU rendelet. Ez az európai öröklési rendelet ez azért jött létre, hogy megkönnyítse az Európai Unió területén az örökösök ügyét és az egész hagyatéki eljárás lefolytatásának a folyamatát. Ez az európai öröklési rendelet, ez azt mondja ki, hogyha az örökléssel kapcsolatos jogi eljárásokat ugye szabályozza, hogy melyik uniós tagállamban lehet lefolytatni, melyik tagállam bírósága vagy közjegyzője fog eljárni, illetőleg melyik jogot kell alkalmazni az eljárása során. Valamint szabályozza azt, hogy az egyes uniós tagállamok bíróságai, közjegyzői által öröklési ügyekben meghozott határozatok, azok a tagállamok között kölcsönös elismerést nyerjenek.
Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tagországában élő örökhagyó halálesete esetén sokkal könnyebb dolga van az embernek, mint hogyha egy harmadik ország, mondjuk kanadai
állampolgár. Ez így van. Ez így van. Uh-huh. Na most a rendelet ugye azt mondja ki, hogy a szokásos tartózkodási hely határozza meg az alkalmazandó jogot és a joghatóság kérdését is. Tehát mind az alkalmazandó jog, mind pedig a bírósok és más hatóságok eljárási jogosultsága, az főszabály szerint attól függ, hogy az örökhagyónak a halálakor hol van a szokásos tartózkodási helye. Tehát ennek most a részletében nem menjünk bele, de a lényeg az, hogy azért átlagos jogérzékkel meg tudjuk állapítani, hogy mit nevezhetünk szokásos tartózkodási helynek, ahol az illető a legtöbbet tartózkodott, utolsó éveit, ahol élte. Ez nem feltétlenül a bejelentett lakcímmel egyező, hanem ahol a legtöbbet tartózkodott.
Mikor került sor magyarországi hagyatéki eljárásra, ahol külföldi az elhunyt?
Hát például akkor, hogyha a külföldi állampolgár is akár, de szokásos tartózkodási helye Magyarországon van, ugye akkor a magyar közjegyző fog eljárni az ügyben.
Amennyiben ingatlan is az örökség részét képezi, akkor változik-e a helyzet?
A alapjában éven nem, mert ez a rendelet azt mondja, hogy mind az alkalmazandó jog, mind pedig a bíróságok eljárási jogosultsága az az örökhagyó halálakori szokásos tartózkodási helyhez kötődik. Viszont dönthetünk mi úgy is, hogy más legyen az alkalmazandó jogunk. Mert bizonyos feltételekkel, hogyha valaki előre kíván gondoskodni a vagyona sorsáról, és mondjuk végrendeletet készít, akkor a rendelet lehetővé teszi azt, hogy kiköthessük a saját állampolgárunk szerinti államjogát, mind a vagyon öröklésére, mint egyéb szabályokra. Tehát én magyar állampolgárként, ha mondjuk Németországban van a szokásos tartózkodási helyem, kiköthetem végrendeletben, hogy én a magyar jogszabályokat kívánom, hogy alkalmazzák az én halálom esetén.
Mi történik, hogyha több országban is vannak örökölhető vagyontárgyai az elhunynak?
Az Európai Öröklési Rendelet esetében például, hogyha magyar volt a szokásos utolsó tartózkodási hely, akkor a bizony a magyar közjegyző kell, hogy átadja az összes országban lévő hagyatékot, mindegy, hogy az melyik országban van, ő köteles az összes hagyatékot átadni.
Több százezer magyar dolgozik már külföldön az unió területén, hiszen ez joga van. Mi történik, hogyha a magyar állampolgár külföldi vendégmunkásként lesz örökhagyó? Egyszerű az eljárás, ez magyar eljárás lesz, vagy pedig az ottani joghatóság szerint zajlik?
Hát én nem érzek különbséget, tehát a kérdés megint az, hogy mi a szokásos tartózkodási hely. Ha ez a vendégmunkásunk szokásos tartózkodási helye külföld, akkor bizony az abban a külföldi országban fog az illetékes bíróság vagy közjegyző eljárni.
Ha értesítést kapok, hogy a nagybátyám elhunyt mondjuk Kanadában, és örököltem, mi legyen az első néhány teendő? Mit csináljak?
Na most a kanadai öröklés ugye az a másik eset, amikor már nem az Európai Unió területén van az érintettségünk, amennyiben a külföldi hagyaték nem olyan államban van, amelyre vonatkozik az Európai Öröklési Rendelet, akkor ugye az öröklésre vonatkozó eljárás kissé bonyolultabbá válik. Ilyen esetben azt meg kell nézni, az adott állammal, a magyar államnak van-e ugye hagyaték ügyekre vonatkozó jogsegély egyezménye. Ha ilyen egyezmény létezik, akkor hagyatéki eljárásra illetékes államot, illetve az alkalmazandó jogot is ez a jogsegély egyezmény határozza meg. Ilyenkor a leggyakrabban az örökhagyó állampolgársága szerinti állam hatósági jogosultak hagyatéki eljárás lefolytatására, kivéve az ingatlanokat, mert ezek tekintetében viszont általában az ingatlan fekvése szerinti állam joghatási jogosultak eljárni. Ha tehát az örökhagyó magyar állampolgár volt, akkor hagyatéki eljárás lefolytatható Magyarországon, ráadásul nem csak hazai, hanem akár harmadik országbeli hagyatékra is.
Elég bonyolultan hangzanak ezek az információk, tehát azt tanácsolja, hogy ne forduljunk mindenáron ügyvédhez egy ilyen külföldön bekövetkezett haláleset is öröklés nyomán?
Én azt javaslom, hogy külföldi vonatkozás ügyekben mindenképpen forduljunk hagyatéki ügyekben jártas ügyvédhez, hogyha csak magyar hagyatékot érint az öröklés, és nincsen vita az örökösök között, akkor ügyvéd közreműködése nélkül is el lehet járni a hagyatéki eljárás során a közjegyző előtt.
Sokan telepednek le uniós állampolgárok Magyarországon, különösen idősek, németekre vonatkozik ez. Az ő esetükben egy hagyatéki eljárás könnyűnek tekinthető és magyarnak tekinthető-e?
magyar állampolgárokról beszélünk, vagy külföldiekről? Csak külföldi állampolgárok. Magyarországon szokásos tartózkodási helyként, mint EU-s tagállam, magyar közjegyző fog eljárni. Kivéve akkor, ahogy említettük, hogyha ő élt azzal a jogával, hogy végrendeletet készített, és abban kitűzte, hogy ő rá a német jogszabályok vonatkozzanak.
Az adózás milyen módon történik egy ilyen öröklés esetén?
Igen. Sokszor keresnek meg ügyfelek, hogy külföld örököltek, mi a teendőjük. Ki kell tölteni egy HK nevű nyomtatványt az adóhatóság felé, és ehhez csatolni kell hozzá magyar nyelvű hagyatékát adó végzést. Ebben a HK nyomtatványban kell nyilatkozni arról, hogy mit örököltek külföldön. Ugye az illetéktörvény azt mondja ki, hogy a magyar illetéktörvény határa kiterjed a külföldi ingóhagyatékra, de viszont nem terjed ki a külföldi ingatlan hagyatékra. Tehát az ingatlanra viszont a külföldi jogszabály lesz az irányadó.
Be kell jelenteni a NAV-nak egyébként, hogyha külföldön örököltünk minden esetben?
Igen, a HK nyomtatványon.
Tehát ez nem bekerülhető?
Nem, erről nyilatkozni kell. Ha külföldön eladták viszont az ingatlant, mert sokszor az van, hogyha magyarként öröklünk a hagyatéki eljárás során, ott értékesítésre kerül az ingatlan. Ha eladták ezt a külföldön megörökölt ingatlant, és az örökös az árát kapja csak meg, akkor a külföldi SZIA szabályok fognak vonatkozni rá, nem pedig a magyar SZIA szabályok.
Dr. Bizik Zsófia ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Annyira gyorsan alakult át a hazai ingatlan befektetési piac, hogy míg pár hónapja még a befektetők tették ki a vásárlók többségét, ma már az otthonstart igénylőkről szól a piac. Erre a tendenciára válaszul külföldi ingatlan befektetési konferenciát szervez Mlinárik Márton ingatlan specialista. Mint elmondta, a hazai panellakások árából tengerparti nyaraló is elérhető a befektetőknek, és nem egy olyan ország van, ahol ilyen árszintek mellett az év egészében kiadható az ingatlan. Az átalakuló piaci igényekről és az ingatlan befektetés külföldön konferenciáról Kecső Rihárd interjúja következik.
November 29-én lesz a külföldi ingatlan konferencia. Miről is szól ez pontosan, és van-e valami apropója az időpontnak?
Az időpont apropója az semmi más, mint hogy egyébként november végén szoktuk megrendezni ezt a konferenciát, tehát ezen kívül semmiféle egyéb fixpont nem kapcsolódik ide. Egyszerűen ez most már a harmadik ilyen konferencia, és mind három eddig novemberben, november végén volt, tehát akkor azt gondoltuk, hogy ez a dátum ez akkor maradjon, tehát november 29. Az apropója az egész dolognak az az, hogy ugye a magyar ember, az én tapasztalataim szerint, most az átlagról beszélek, és senki ne vegye magára, nyilván a hallgatók nem az átlaghoz tartoznak, aki már egy ilyen gazdasági üzleti műsort hallgat, az valószínűleg nem az, de az átlag magyar nem nagyon beszél nyelveket, és nem nagyon képes a 93.000 négyzetkilométerünkön kívül gondolkodni. Tehát ez egy elég szűk nézőpont a világról, hogy így mondjam. Akkor jött a gondolat, hogy hát miért nézünk szét más ingatlan piacokon, hogy mi van máshol a világban. Ugye ismerni véljük itt ezt a mi kis körülmetélt országunkat, illetve az ezen belül lévő dolgokat, de mégis mi van a világban. És ebből lett hát egy nagy halom videó most már egy YouTube csatornámon, ami hogy elérhető bárki számára, illetve összeállt belőle egy elég komoly kapcsolati tőke. Tehát most már összeszámoltam 20-néhány helyszínen van a világban olyan kapcsolatom, aki magyar egyébként, tehát magyar nyelven beszél alapvetően, viszont a helyi viszonyokat jól ismeri, és el tudja irányítani azokat az érdeklődőket, akiket mondjuk érdekel az adott országban egy ingatlan befektetés. Az már csak haba tortán, hogy ugye jelenleg eléggé erőteljesen romlottak az ingatlan bérbontásból realizálható hozamok, például Budapesten, tehát ez nem mindenhol a világon van így, sőt, nem mindenhol van a világon 1,5 millió forintos négyzetméter ára az ingatlanoknak, hanem van, ahol jóval olcsóbban be lehet szállni, sőt, van, ahol még magas hegyek és tengerpart is van, jóval 1,5 millió forintos négyzetméter alatt. És akkor még egy dolgot mondanék, hogy a szezon az nem májustól szeptemberig tart, mint a Balatonnál, hanem mondjuk 12 hónapon keresztül. Tehát ilyen helyek léteznek a világban. Még egy dolog eszembe jutott így a végére, nem forint alap, hanem euró alap. Ez is egy nagyon fontos szempont lehet.
14 ország és 16 szakértő vesz részt ezen a konferencián. Miért pont ez a 14 ország került terítékre, miért pont ezek?
Rusztikus és rövid válasz az, hogy mert itt vannak a kapcsolataim. Egyébként úgy állt össze a lánynak, hogy ahogy mondtam, azért ettől szélesebb körül a kapcsolati háló. Egyébként ezek a szereplők még némileg változnak, tehát éppen most sikerült meghívnom egy kapcsolatomat Ausztriából, tehát lesz egy osztrák előadás is. Mielőtt megcsináltuk ezt a rendezvényt, megszavaztattam, hogy melyik országokról szeretnének hallani a részeik, akik majd ott lesznek. Bali nyerte egyébként ezt a sort, tehát nyilván akkor a bali kapcsolatomnak szóltam, hogy mindenféleképpen legyél ott. Spanyolországból egyébként van három helyszínről előadunk, tehát lesz Costa del Sol, Costa Blanca, illetve Tenerife. Ez mind három terület Spanyolországon belül van, de teljesen más karakterisztikájuk van. A második helyezett a szavazásban, az pedig Spanyolország volt. Tehát ugye ezért engedtem be végül három előadó Spanyolországból, mert nagy az érdeklődés. További nagyon kedvelt lokáció az Horvátország, tehát szintén szerepel a listán. Dubaj, nyilván Dubaj nagyon felkapott és felhájpolt, szóval nyilván akkor lesz Dubajból is valaki, és a többi, és a többi. Tehát ez a lista úgy jött össze, hogy a szavazatok alapján összeállítottam. Az időkereten belül annyi előadót, amennyit csak bele tudtam zsúfolni a programba.
Akkor kijelenthetjük azt, hogy ezek azok az országok vagy helyek, ahol a magyarok szívesen befektetnek ingatlanba? Vagy ez inkább csak egy reprezentatív?
Reprezentatív, tehát nyilván nem egész országos felmérés volt, tehát ezt a kérdőívet néhány száz ember töltötte ki, szóval ez azért nem mondható egy teljes körű kutatásnak. Itt az én hallgatóságom, néző közönségem lett megkérdezve, és ezeket a szavazatokat ők adták le. Egyébként, hogy merre felé mennek a magyarok, a mindegyik országban, ahogy mondtam, magyar kapcsolataim vannak, tehát mindegyik országban jelen van valamilyen mértékű magyar befektetői kör, illetve diaszpóra. Amit nagyon sűrű hallani, az a spanyol irány, tehát mostanában mindenki spanyolba készül, de elég komoly magyar jelenlét van egyébként a horvátországi tengerparti lokációkban is, főleg így a közeledi, tehát ez a Kvarneröböl és térsége az eléggé kedvelt, tehát az a legközelebbi tengerpart tulajdonképpen, hogyha Magyarországról indulunk. Törökország az árai miatt vonzó, de mondjuk Tájföld szintén az áraival hódít, nyilvánvalóan ott egy kicsit a távolság teszi fel a kérdőjelet a mondat végére. Aztán ugye vannak itt adó optimalizálási szempontok, amik szintén szóba jöhetnek, lásd Ciprus, Málta, illetve ugye Mexikóban is elég érdekes feltételekkel lehet ingatlanokhoz jutni. Gondolok itt arra, hogy bizalmi vagyonkezelőkön keresztül lehet ingatlant vásárolni, mert egyébként tulajdont nem vásárolhat például a magyar ember, és ennek megvannak az előnyei, hátrányai, de erről majd részletesebben a konferencián lesz szó.
Melyik az az ország, vagy melyik az a régió, ahol a legnagyobb növekedési potenciált lehet látni magyar befektetői szemszögből?
Nehéz megmondani, mert ugye a nyugati irányoknak alapvetően magas árai vannak, és ott a stabilabb piacokról beszélünk, ott nyilván nem tudom azt mondani, hogy hát majd jövőre megduplázódnak az árak. Amit ki lehet emelni, és múltbéli példa, tehát a jövőben nem lesz igaz, az Albánia. Albán előadás ezúttal szintén nem lesz, viszont Albánia azért nem lesz most, mert 2023-ról 24-re 100%-ot emelkedtek az ingatlan árak. Most meg annyira csöndes az ingatlan piac, hogy hát úgy gondoltam, hogy ezúttal nem teszem a színpadra ezt a lokációt. Nyilván azokon a helyeken lehet nagyobb növekedési potenciál, amik így felfutóban vannak. Megint a múltról beszélek, és nem biztos, hogy jövőre is igaz lesz, de például Észak-Ciprus. Ami egy viszonylag kockázatos hely, mert ugye Észak-Ciprus egy ilyen de facto állam, amit ugye Törökország tart életben, de mégis óriási növekedtek az ingatlan árak az elmúlt időszakban, és még mindig olcsónak mondható. A következő Törökország. A Törökországban az orosz-ukrán háború miatt nagyon komoly tőkebeáramlás érkezett az oroszok és ukránok részéről. Na most ez változik ebben a pillanatban, tehát eltelt annyi idő, hogy ez a hullám ez lecsendesedett, illetve változtak törvényi szabályozások a bevándorlókkal kapcsolatosan. Tehát most éppen ugye az orosz hullám lefelé menő szakaszában vagyunk, ez azt jelenti, hogy több befektető realizálja azt az ingatlan befektetést, az ingatlan eladást, amit ugye egy pár évvel ezelőtt vásárolt, ezért magasabb a kínálat a piacon, az árak nincsenek nyomás alatt, sőt, inkább talán eladói nyomás van. Szóval egy olyan Budapestről elindulni, ahol ott tartunk, hogy egy panel 1.200.000-1.500.000 forintos négyzetméter áron elérhető, és egyébként, ha az ember elfáradt Törökországba, Alanyába például a török Rivierára, ami zseniális, tehát egy gyönyörű helyről beszélünk, mondjuk egy kétszobás lakást tud venni a tengerparttól másfél kilométeres távolságra 30-40 millió forintért, az úgy nem tűnik olyan gusztustalan választásnak, arról nem beszélve, hogy a líra miatt alapvetően Törökország olcsóbb lett az elmúlt években, tehát úgy értem, hogy megélhetés, éttermek, stb. Viszont az ingatlan befektetések Euróban vannak nyilvántartva. Azt azért hozzácsatolnám, hogy ezeknek a külföldi befektetéseknek van kockázata is. Tehát, hogy az utolsó pénzével indul neki, van nem tudom 30 millió forint, amit összekuporgatott kinkeservesen, az talán első körben ne török ingatlan vásárlásba törje a fejét, de ha valakinek van ennyi fölös pénze, akkor egy izgalmas irány lehet. De egy dolgot azért hozzátennék, az ingatlan befektetők szokták mondani, hogy hát nekem diverzifikált ingatlan portfólium van. Igen, akkor mesélj róla, hogy néz ez ki. Hát nekem van lakásom Budapesten, meg van Debrecenben, meg van Szegeden is. Hát ez tök jó, csak ugye mind három forintban van, és mind három a rendkívül izmos magyar gazdasághoz csatlakozik, tehát ezt én úgy nem erős diverzifikációnak érzem. De hogyha mondjuk az ember elmegy egy olyan területre, ahol euróban van nyilvántartva az ingatlan befektetése, az mondjuk adhat egy egyensúlyt a portfóliójának, vagy egy biztonságot, vagy legalább a deviza kockázat valamiért ki van védve. Nyilván vannak egyéb kockázatai az ingatlan befektetésnek adott esetben.
Ennek a konferenciának van köze ahhoz, hogy terjeszkednek külföldön, vagy ezt hogy képzeljem kell?
Nekem ez a konferencia egy ilyen side project, tehát nem ez a fő bevételi forrásunk. Régóta terveztem azt, hogy csinálok valami élő rendezvényt, ahol tudunk találkozni, tehát így a követőimmel, közönségemmel, ügyfeleimmel, volt ügyfeleimmel, leendő ügyfeleimmel, és ugye hát pluszba bejött ez a kapcsolati háló, amit magamra szedtem az elmúlt években külföldön. Na most, amikor elmegyek külföldre, akkor ők engem megvendégelnek. Szállás, kajapia, stb. És akkor úgy gondoltam, hogy adnék valamit visszafelé. Tehát ennek a rendezvénynek a lényege az, hogy én szeretnék információ tudást hozni a magyaroknak. Másrészt szeretnék találkozni a külföldi partnereimmel, tehát 20 darab főnél és 20 darab lokációnál ez, mert ez nem tér bele egy évben, ez lehetetlen, vagyis hát nyilván meg lehetne csinálni, csak akkor ugye én azzal foglalkoznék, hogy utazok a világba. Tehát ez egy ilyen szerelem projekt, amit én nagyon szívesen megszervezek és megcsinálok, de mi nem ebből élünk. Tehát én nem külföldi ingatlanos vagyok, és ezt szeretném is hangsúlyozni. Szóval akinek ilyen problémája van, azt várjuk szeretettel, és nagyon szívesen közreműködünk, illetve van most már egy országos kapcsolati háló, is, tehát Magyarországon belül a nagyobb városokkal is. Hát mondjam azt, hogy lefedjük. Tehát nem az én csapatom fedi le, hanem vannak partnereim minden nagyobb városban Magyarországon. Tehát ha máshol van mondjuk az ingatlan, amivel kapcsolatosan meg kell oldani valamit, akkor tudok delegálni olyan embereket, akik az országban segítenek. Tehát a külföldi vonalakon a konferencián résztvevő kapcsolataim, barátaim, partnereim vannak, őket lehet keresni. Hogy ez a konferencia nem titkoltan azért jött létre, hogy nekik ügyféláramlást generáljunk, és akkor velük meg lehet beszélni a részleteket, de én meg az én csapatom, mi nem tervezzük azt, hogy külföldre költözünk, legalábbis mostanában. Ingatlan befektetés jelleggel igen, vannak ilyen elképzeléseim, tehát valószínű meg fogjuk vetni a lábunkat valahol, de ez mindig egy ilyen mellékág lesz. Én azt mondom most, és fenntartom azért a változtatás jogát, de ha engem nem kényszerítenek rá arra, hogy nekem ebből az országba el kell menni, én szeretnék Magyarországon maradni és magyar maradni.
Akit érdekel a konferencia, hol és hogyan tud csatlakozni rá?
Hát ugye a weboldalam címe a nevemből fakad, és ez a rádiós megjelenésnél ez akadály, mert ilyen szlávos nevem van, minarikmarton.hu, és a rendezvények fül alatt megtalálhatók, tehát többek között ez a konferencia is. Én inkább azt javasolnám, talán egyszerűbb út annak, aki a szlávos máshangzó torlódáson ebből mondjuk nem értette, de ha beírja valaki a Google-be azt, hogy ingatlan befektetés külföldön konferencia, akkor tuti biztos első helyen lesz a weboldal, ahol meg lehet nézni a műsort, és ahol meg lehet vásárolni a belépőjegyet.
Mlinárik Márton ingatlan specialistával Kecső Rihárd beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az e-heti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.